akkor indítom a hangfelvételt. Második fejezet 13. és 16. versei a következőképpen szólanak, hogyha minden igaz. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti testvéreim hasonlóvá lettetek Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját németektől, mint ők a zsidóktól. Ezek megölték az Úr Jézust, ugyanúgy, mint a prófétákat. Üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket, de végül utol is érte őket Isten haragja. Nekem meg személyzetre kell valószínűleg elmennem. Na, de a lényeg, hogy a második fejezet 13. és 16. verse között van egy-két izgalmas dolog. Az első, amit igazából szeretnék megkérdezni, hogy hogyan gondolunk mi a keresztény üldözésre? Mi az, amit mi a keresztény üldözésre úgy általában véve gondolunk? Mert az én tapasztalatom az az, hogy a keresztény üldözést, azt mi keresztények alapvetően el szoktuk ítélni, mert jaj, üldöznek bennünket keresztényeket, és akkor az nekünk rossz. És itt Pál alapvetően behoz egy olyan nézőpontot, ami azt gondolom, hogy ezt nem felülírja, de egy nagyon fontos mélységet ad a keresztény üldözésekkel való kapcsolatunknak, vagy ennek a szemlélődésének. Ugyanis itt a páli logika az az, hogy elkezd ugye arról beszélni a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy szüntelenül hálát adunk nektek, mert hogy amikor hirdettük az igét közöttetek, akkor ezt nem emberi beszédként fogadtátok be. Ez egy nagyon fontos része a mondani valónak, ugyanis az ige hirdetést, azt alapvetően az Isten lelke teszi igévé, meg ige hirdetésé. De ez sosem csak azon múlik, hogy az ige hirdető, az mennyire készült fel, mennyire adta át magát adott esetben az ige hirdetés szolgálatának. Itt mindig számít az, hogy aki hallgatja ezt az ige hirdetést, az mennyire nyitott rá. Ez egy nagyon fontos szempont, mert hányszor van az, hogy azért nem ér célba az Istennek az evangéliuma meg az igéje, mert süket fülekre talál. Nincs nyitottság arra, hogy azt befogadjuk. Tehát nem csak az a fontos, hogy sugalmazott legyen az ige hirdetés, hanem az is nagyon fontos, hogy sugalmazott legyen az ige hallgatás. Egyébként azt gondolom, hogy ilyen szempontból ugyanott vagyunk, mint amikor Bibliát olvasunk. Nem csak az fontos, hogy a Biblia Isten sugalmazott igéje, hanem az is nagyon fontos, hogy amikor én leülök Bibliát olvasni, akkor ne ledarálni akarjam, akkor ne túl lenni akarjak rajta, akkor érdekeljen az, hogy az a szakasz, amit most éppen a kezembe vettem, az mi az, amit nekem mond. És nem feltétlenül az a fontos, hogy milyen háttérteológiai tudást tudunk ehhez hozzárendelni, hanem önmagában véve az a nyitottság nagyon fontos, ami az ige hallgatásban benne van. Na de, onnantól kezdve, hogy a tesszalonikaiak hasonlóvá lettek, vagy ha meghallgatták az igét és befogadták, azt mondja Pál, hogy mert ti testvéreim hasonlóvá lettetek Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Túl vagyunk azon, hogy a zsidók elkezdik a keresztény üldözést megszervezni. Még nem vagyunk a Néróféle első római üldözésnél. De azt látjuk az apostolok cselekedeteiben, hogyha visszagondolunk a tesszalonikai szakaszra, hogy a nagy többség az nagyon negatívan reagál, olyannyira negatívan, hogy Pált menekíteni kell a városból. És azt vélelmezhetjük, főleg itt a második fejezet kapcsán, ha ezt összevetjük az apostolok cselekedeteivel, hogy viszont akik hátra maradnak, megtértek, ők további atrocitásokat szenvednek el. Nem részletezi ezt Pál, tehát igazából itt nem tudjuk, hogy pontosan mi történik, de amikor azt mondja Pál, hogy hasonlóvá lettetek a júdeai gyülekezethez, mert ugyanazokat szenvedtétek el ti is, mint ők a zsidóktól, akkor elég karakteresen kijelenti azt, hogy akkor Tesszalonikában megkezdődik a keresztény üldözés. És azért kérdeztem, hogy hogy gondolkozunk mi a keresztény üldözésről, mert ennek van egy olyan olvasata és oldala, hogy a keresztény üldözés az a megtérésnek a jele. Hirtelen akartam idézni, nem fogom tudni pontosan. A világ nem fogadta be őt, hogy volt, és mi láttuk az Isten egyszülött fiát, mint... ezt ki kellett volna keresnem János evangéliumából. Na mindegy, tehát, hogy a kereszténynek alapvetően, hogyha ez Krisztusfélőt értünk ez alatt, és nem valami kultúrkereszténységet, akkor egész egyszerűen szembe kell nézni azzal, hogy ahogy a Krisztus nem fogadja be a világ, meg a Krisztus igéjét nem fogadja be a világ, hogyha én e szerint, az ige szerint fogok élni, akkor lehet, hogy valószínűleg engem se fog befogadni a világ. És a keresztény üldözés az nem feltétlenül csak annak a, vagy azt csak úgy lehet olvasni, hogy akkor jaj, bennünket bántanak. Azt érdemes úgy is olvasni, hogy akkor az bennünket erősítsen meg. Mert hogyha a kereszténységet üldözik, akkor a kereszténység igaz. Ha a kereszténységet nem üldözik, akkor ez nem mindig állja meg a helyét a történelemben, hogy a kereszténység igaz. Ugyanis az ige az mindig nagyon sarkosan szól ránk. És amikor bűnbánatra hív, amikor irgalomra hív, amikor kegyelemre hív, akkor nagyon, nagyon sarkosan és nem világi módszerekkel teszi ezt. És a világ az túlnyomó többségében nem igazán tud erre az igére pozitívan reagálni hit nélkül. Ha viszont a hit elkezd dolgozni, akkor nagyon sokszor kialakul az a helyzet, hogy akik a hitben meggyökereznek, azok előbb-utóbb valamilyen fokú üldöztetést el fognak szenvedni. És akkor én most nem azt mondom, hogy akkor bennünket biztos, hogy írtani fognak holnaptól, de higgyük el, kedves testvérek, mert azt gondolom, hogy mondjuk ilyenben napi szinten van részünk, hogyha az ember a hite mellett tanúságot tesz, kiáll, vagy egész egyszerűen csak bizonyos erkölcsi kereteket tart azért, mert ő Krisztus hívőnek érzi magát, és ez egy világi közegben előjön, akkor egy csomóan fognak legyinteni, meg leszóló megjegyzéseket tenni, hogy hát ez ki foglalkozik még ma ezzel. És a keresztény üldözés az itt kezdődik. Tehát, hogyha mi arról beszélünk, hogy agresszió, akkor sose felejtsük el, hogy az agressziónak az első lépése az, hogy a másik embert én kicsinyebbé teszem a fejemben nálam. Mert akkor tudom bántani. Ha ugyanannyira értékelem őt, mint magamat, akkor nem fogom tudni bántani. És az agresszió első lépése az mindig fejben dől el. Egész egyszerűen meg kell tennem fejben azt a lépést, hogy én eldöntöm, hogy ő nem ér annyit, mint én. És onnantól kezdve képes vagyok arra, hogy bántsam. És amikor legyint a világ, hogy jó, hát ezek a szerencsétlen keresztények már megint mennyi erkölcsös dologról próbálnak itt papolni, hát ez ilyen elavult történet, akkor ez a verbális agressziónak az első lépése. Nem mondom, hogy ez feltétlenül eszkalálódik, és feltétlenül oda kell kiukadni minden helyzetben, mint ahova mondjuk az első gyülekezetek kijutottak, de hogy az első lépés az mindig ez. Úgyhogy az, hogy keresztény üldözés van, az, kedves testvérek, egy 2000 éves történet, és keresztény üldözés nem csak ott van, ahol dedikáltan most már fegyveresen üldözik a kereszténységet, mondjuk a Boko Haram Afrikában, vagy Észak-Korea, vagy zárójelben jegyzem meg Kína. Tehát azért az egy elég érdekes helyzet, amiben a kínai keresztények vannak, és nagyon ki vannak szolgáltatva alapvetően az államhatalomnak, aki pedig nagyon, nagyon sokszor nagyon keményen neki megy a kínai kereszténységnek, és erről valamiért az európai híradásokban mégsem olvasunk. Hanem a keresztény üldözés az ott kezdődik, amikor az ige mellett, hogyha én kiállok, akkor negatívan reagálnak rám. Vagy inkább az igére, amit képviselek. És innentől kezdve viszont akkor azt is olvassuk bele a történetbe, kedves testvérek, hogyha én tudom, hogy ige szerint reagáltam, meg Krisztus szerint reagáltam, és arra negatív a fogadtatás, akkor nem azzal van baj, amit én képviselek, hanem a világban nincs meg az a nyitottság, ami ennek az ígének a befogadásához szükséges. És akkor itt ugye Pál is elindul ebben a történetben, hogy az ige befogadása az alapvetően elkezdi az embert formálni, és erre lehet, hogy akkor negatívan fog reagálni a környezete. De amit még itt szeretnék kihangsúlyozni ezzel kapcsolatban, az ugye a vége, vagy hát a vége felé van, hogy hogy ezek megölték az Úr Jézust ugyanúgy, mint a prófétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt és ellenségei minden embernek, akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözüljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket, de végül utol is érte őket Isten haragja. Ez az utoléri őket az Isten haragja, ez azért érdemes ezt egy picit végig gondolni, mert itt nem arról van szó, hogy egyből büntet az Isten, hanem itt arról van szó, hogy miért igazán nagy bűn a keresztény üldözés. Nem az a nagy bűn, kedves testvérek, hogy bennünket megköveznek, hogy kivégeznek, hogy adott esetben itt mi valami negatívot elszenvedünk. Ez a mi személyes traumánk, meg nehézségünk lehet adott esetben. De mire reagál negatívan a világ, amikor a keresztényeket üldözni kezdi? Arra az ígére, ami a világnak szól. Tehát itt nem az a baj, hogy a kereszténységet, mint vallást megvetik, hanem az Isten kegyelembe való meghívását ítélik el, aminek az eszköze az aktuális prédikátor, vagy gyülekezet, vagy keresztény tanúságtevő. És valójában itt hogy éri utol az Isten haragja azokat, akik az Isten igéje ellen mennek? Hát valójában már ott akkor, amikor ellene mennek az igének, mert saját magukat kizárják a kegyelemből. Nem nyitottak arra, amit az Isten nekik mondani akar, negatívan reagálnak rá, és ezzel kizárják magukat a kegyelemből. Mert az Isten kegyelme az alapvetően mindenkinek szól. És zárójelbe szeretném itt megjegyezni azt, hogy az Isten kegyelme mindenkinek szól, nem egyenlő azzal, hogy mindenki üdvözülni fog. Ez egy ilyen nagyon liberális félreértése, azt gondolom, a Bibliának, hogyha az Isten kegyelmes, akkor mindenki üdvözülni fog. Aki erre a kegyelemre nemet mond, az nem fog üdvözülni, mert ő maga mondott nemet a kegyelemre. És ez nem azt jelenti, hogy ez a kegyelem nem szól neki, ez nem azt jelenti, hogy az Isten alapvetően nem szólíthatja őt 5-ször, 6-szor, 66-szor, de van az a pont, amikor már nem fogja többet szólítani az Isten, és hogyha ott arra a kegyelemre, azon a végső ponton még mindig nemmel reagál, akkor egész egyszerűen az van, hogy az üdvözül, aki az Istentől kegyelmet kap, de hát aki nem kéri a kegyelmet. Hát egy picit azért így gondoljunk abba bele, hogy a bírósági eljárásokban mit jelent a kegyelem. És tudom, hogy ez most egy ilyen nagyon viharos kérdés az elmúlt évek kegyelmi botrányai után, de hogy valójában a jogban a kegyelem, és ez a teológiára is igaz, az nem azt jelenti, hogy aki kegyelmet kap, az nem bűnös. Az azt jelenti, hogy ott le van folytatva a komplett büntetésvizsgálat, és bűnösnek találtatott, de felmentjük. És hogyha a kegyelemnél ezt nem látjuk, és én azt mondom, hogy nem kérem az Isten kegyelmét, mert, és akkor teljesen mindegy, hogy mi van a mondat végén, akkor egész egyszerűen az a kegyelem nem tud nekem használni. És amikor utolér engem az Isten haragja, az valójában az állapot, amikor az Isten hívna engem a kegyelmébe, de én nem akarok oda menni, mert makacsan azt mondom, hogy majd akkor ide nekem a rózsásbököt, én megoldom nélküled. Nem fogom tudni. Na és akkor itt egy picit megállok, mert hát ha van hozzászólni való.